Oroszország, Ortolik légtere. Helyi idő szerint 20:00. Vlagyimir Putyin felugrott az ablak mellőli ülésről, ahová az imént leroskadt, és már a tárgyalószoba ajtaja felé tartott, amikor harmadszor is elordította magát. Gyomin! Üvöltötte megint, amikor a kopaszra nyírt, tagba szakadt testőr végre megjelent az ajtóban. Le fognak lőni minket! És már lökte is félre, ment előre, rohant tovább a pilóta fülke felé. Boris Gyumin egy pillanatra mozdulatlanná dermedt, a tekintete végig pásztázott az elegáns tárgyalótermen, a jobb oldali ablakoknál álló férfiakon, de nem értette, hogy mi történt. Senki sem ült a helyén, mindenki döbben tekintettel állt. A hímzett címerrel ellátott hatalmas fotelszékek és a kikapcsolt arancsatos biztonsági övek üresen sorakoztak a fényesre lakkozott cseresznyefa asztal körül. Gyumin az elmúlt percekben kint ült a folyosó végén a tárgyalószoba ajtaja előtt, háttal az ablakoknak, így nem láthatta, hogy a MiG-29-esek ott hagyják őket. Nem tudta tehát, hogy miről van szó, de néhány pillanatnyi lemerevedett mozdulatlanság után azonnal megfordult, és Putyin után indult. Még látta a hátát, az elnök épp feltépte az ajtót a folyosó végén. Körülbelül 20 méterre lehetett tőle. Utol akarta érni. Addigra a másik két szolgálatban lévő testőr a tagba szakadt, a méreténél két számmal nagyobb öltönyt viselő Viktor Zolotov és az egykori tornász válogatott, a mindig jól fésült, vöröshajú Fyodor Sátilov is felpattant a kanapéról. Putyin úgy szaladt el mellettük, hogy rájuk sem nézett, észre sem vette őket, csak ment, pánikba esve rohant a pilóta fülke felé. Viktor, Fyodor, gyertek! Gyumin olyan hangosan kiabált rájuk, mintha a gép ellenkező végében lennének. Ennyi idő elég volt neki arra, hogy áthangolja magát Putyin vészreakciójára. 24 órán belül másodszor ez jutott eszébe, már megint szaladnak, futnak az életükért, de most ő az, aki nem érti, hogy hová és miért. A három testőr egymás mögött rohant, elléptek az elnöki háló, a dolgozószoba, a fürdő és Putyin torna helyisége mellett. Mire a folyosó végére értek, az ajtó majdnem becsukodott előttük, de Gyumin felrántotta és mentek tovább. Ez már a titkárság, aztán a kiszélesedő utastér, ahol a munkatársak és az újságírók szoktak ülni. Átvágtak ezen is. Újra egy ajtó és megint egy folyosó. Ez itt az ő szobájuk, a következő pedig a fegyverhelyiség. Utána meg már a pilóta fülke jön, a folyosó végén ott, ahol kiszélesedik a tér. Putyin odaért és ütni kezdte a zárt ajtót. Ökköllel verte, közben pedig telitorokból ordított, hogy nyissák ki. Kinyitni! Dörömbölt a pilóta fülke ajtaján. De ennyi idő a pilótáknak arra sem volt elég, hogy felálljanak a székből, és a kilincsig eljussanak. Itt hagytak minket a vadászgépek, valaki ránk fog lőni, hörögte Putyin Gyumin felé, mint egy sarokba szorított kutya, amikor meglátta, hogy odaértek a testőrei. Végre kinyílt az ajtó. Hová lettek a migek? Lihegte az elképett pilóta arcába a kérdést, a 17 millió négyzetkilométernyi ország korlátlan hatalmú elnöke, de senki sem értette, hogy miért beszél így, ennyire kétségbe esve. Mi a pánik oka? Gyumin sem tudta. Hiszen már épp elkezdték a süllyedést. Nem sokára megérkeznek. Láthatóan minden rendben megy. A pilóta, aki az imént érzékelte a távozó vadászgépeket, nem tekintette az elkanyarodásukat rendellenesnek. Kommunikáció nem volt közöttük, de azt gondolta, hogy mivel elkezdődött a leszállás, természetes, hogy itt hagyják őket. Eddig tartott a kíséret és kész. Miért landolnának velük együtt? És hol? Ránk fognak lőni, ordította Putyin az értetlen arcokat látva. Hát senki sem fogja fel. Másoknak ez nem világos. Pedig ő biztos volt benne. Minden ösztöne essukta. Valahogy megérezte, és azonnal átlátta. Ő volt mindennek a centruma, az ő kezében futottak össze a szálak, rajta kívül senki sem volt olyan éber, éleseszű, gyors gondolkodású és racionális, de egyben annyira kegyetlen, és ezért mások gátlástalanságát rögtön felfedező, mint ő. Ezért lett belőle az, aki. Az egész életét feszültségben és harccal töltötte. Ezt táplálta. Így létezett. Csak így tudott. Soha nem lankadt. Most sem, még 70 fölött sem. Védekezzünk! Adta ki az utasítást, bár fogalma sem volt róla, hogy mi ellen és miképp, meg hogy egyáltalán lehet-e, hogy tudnak-e még bármit is tenni. A zsigereiben érezte, hogy közel a halál, erősebben, mint tegnap este, pedig most csak elkanyarodott mellőlük néhány vadászgép, itt hagyták őket védtelenül, de amúgy csend van, kristálytiszta idő és béke. Épp landolni készülnek a világ végi magányban. Alattuk már látszik a siváron hullámzó áltály, a semmi, a megnyugtató üresség. És ő mégis fél. Úgy, mint korábban soha. Alig tudott állva maradni. A lába úgy remegett, mintha áram rázna. A másodpilóta Anton Szoboljev reagált gyorsabban. Az ajtót nem önnyitotta ki, hanem a főpilóta. Ő ülve maradt, úgyhogy a karját kellett csak kinyújtania, és rögtön be tudta kapcsolni az Iljuzsin IL-96-osba épített infravörös fényt kibocsátó védelmi eszközöket. Oroszországban ilyen technikát csak Vladimir Putyin gépein használnak. A repülőgép ráadásul kompozit borítású volt, ami speciális polimer anyagokból készült, rezonáns elnyelők takarták, hogy eltérítsék a radar és rádió jeleket, így a hagyományos radarok számára láthatatlanná vált a gép. A most bekapcsolt lopakodó technika megtéveszti, de sokszor irányíthatatlanná is teszi a Patriothoz hasonló föld-levegő rakétákat. Főleg, hogy a székébe visszahuppanó főpilóta az infracsapdákat is beindította. Nem kérdőjelezték meg Vladimir Putyin félelmét, nem megnyugtatni akarták, nem megmagyarázni neki, hogy valamit talán félreértett, nem kezdtek vitatkozni vele, hanem cselekedtek. Védekeztek, ahogy tudtak, ami ellen csak tudtak, bár elképzelésük sem volt róla, hogy pontosan mi ellen kellene. A főpilóta a repülőgép törzse alatti tároló rekeszekből izzó magnézium fáklyákat bocsátott ki. Ezeknek az infrajele jóval erősebb, mint a négy hajtóművé. Ha hőkövető rakétákat lőttek ki rájuk, akkor a magnézium csapdák el fogják téríteni őket. Épp itt tartott, amikor a radarképernyőn feltűnt a két feléjük szágoldó Patriot rakéta. Az Iljuzsin rendszere nem ismerte fel a támadó eszközöket, de mivel nem kapott vissza tőlük baráti rádiójelet, automatikusan ellenségesnek minősítette őket. A pilóták, akik mindketten 50 fölött jártak, olyan hidegvérrel reagáltak a feléjük tartó rakétákra, ahogy csak azok tudnak, akik számtalanszor vettek már részt légi ütközetben. Dagesztán, Csecsenföld, Grúzia, Észak-Kaukázus és Szíria. Az elmúlt 20 évben vadászpilótaként ezekben a háborúban edződtek. Üljön le, Vladimir Vladimirovics, mondta Iván Kozsedub, a főpilóta, de nem nézett az elnökre, mert közben a radarképernyőt figyelte. Olyan nyugodt hangon szólt hozzá, mintha csak egy érdekes kártyatrükköt akarna mutatni neki, viszont ahhoz figyelem kell. Hátranyult, és megveregette a mögötte ülő rádiós térdét. Piotr, állj fel, kérlek, adj helyet az elnök úrnak. A hangsúly még mindig kiegyensúlyozott és nyugodt volt, pániknak semmi nyoma. Iván Kozsedub pontosan tudta, hogy az életük a szerencsén fog múlni, és talán egy picit rajta is. Látta a felé közeledő rakétákat, érzékelte, hogy több mint 4000 kilométeres sebességgel jönnek, ahhoz járul még az ő sebességük, vagyis 5000-rel találkoznak majd össze. A rádiós tiszt közben felállt, Putyin pedig leült, egyetlen szó nélkül, falfehér arccal. Levegőt is elfelejtett venni az elmúlt fél percben. Kapcsolja be magát, Vladimir Vladimirovics, szólt hátra Iván Kozsedub, de most már sürgetés hallatszott ki a hangjából, mert csak 15 másodpercük maradt. Ránézett a másodpilótára, az meg őre. Bólintottak. Jobbra, mondta Iván Kozsedub, aztán kiengedte a fákja égőket, a hő célpontra élesített rakétacsalikat. Valahol mögöttük, a kék ég semmiében fénycsóvák és tornádólángok gyúltak ki. 8 másodperc. A testőrök önkéntelenül kapaszkodni kezdtek, ki amibe tudott, anélkül, hogy mondták volna nekik, mert ők csak azt érzékelték, hogy a pilóták koncentrálnak, de nem tudták, hogy melyik műszer mit mutat. Gyumin, Zolotov és Shatilov ebből az egészből nem értett semmit. 5 másodperc. A két pilóta egyszerre tekert el a botkormányt, miközben vaderővel megrántották a csűrőlapokat is. A gép azonnal megborult, orsózó mozgásba kezdett. Kozsedub az utolsó másodpercig várt, és a szárnyakból ekkor oldotta ki a hősugárzó pejvát, hogy a legvégső pillanatban is megzavarja valami a feléjük robogó rakéták érzékelőit. 1. Velük szemben felvillant két apró pont a semmiből, de nem látták egyiket sem közeledni, mert mire érzékelték volna a 40 centis átmérőjű csöveket, már itt is voltak, ide értek jobbról és balról, és aztán vörös lett körülöttük minden, egybe szakadt ég és föld, a dobhártyájuk szétrepett, a csattanó dübörgés olyan erővel szakította szét a teret körülöttük, hogy hirtelen nem volt már fent és lent, nem voltak irányok, nem volt háromdimenziós tér, csak egy olyan pokoli frontális ütközés, mintha belerohantak volna egy betonfalba. Néhány pillanatra úgy érezték, leszakadnak a végtagjaik, eleresztenek a testrészeik, mintha Pinokkió figurák lennének. Minden alkotó részük, a szívük, a tüdejük, a lábuk, a gyomruk. Egy villanásnyi időre minden külön utakon járt. Valahogy mégis átjutottak a darabok, az önálló útra tért testalkatrészek külön-külön megtalálták a rést, és végül átverekedték magukat a falon a kőkemény, vad és repesztő akadályon, utána pedig rögtön, mint a mágnes és a vas, összetapadtak, visszatért beléjük az élet, és minden testrész visszatalált az eredeti helyére, a neki kijelölt illesztésébe. Működtek újra jól, egyben voltak megint, a mellkasuk ismét megtelt levegővel. Hátra hőköltek, és aztán a kábulatból magukhoz térve derengeni kezdett, hogy ez még a földi élet. Igen, kezdik érzékelni, hogy most már a fal túloldalán vannak, és itt is van élet, minden megy tovább, csak ez az oldal sötét. Itt minden lángol, zuhan, robog, csattog, visít és nyikorog. A Patriot rakéták robbanó fejébe telepített illuminációs radarok és az aktív lokátoros önirányítók az utolsó másodpercekben összezavarodtak. Egy pulzusú vevőik túl sok mindent érzékeltek egyszerre, lángot, fényt és hőt, ráadásul hatalmas foltokban szétterülve. Hősugárzó pejva, fáklya égők, fénycsóvák és tornádolángok. A rakéták hátsó farok részeibe épített mini számítógépek algoritmusai ilyen körülmények között nem tudták értelmezni az információkat, nem tudták elkülöníteni a hajtóműveket a többi meleg ponttól, így nem találták a célt, és ezért elbizonytalanodott a röppályájuk. A zseniális mégis az volt bennük, hogy mind eközben egymással is kommunikáltak, és mesterséges intelligencia vezérelte programjuk a másodperc töredék része alatt a legjobb megoldást választotta, amit ilyenkor lehetett, és elcsúsztatta a robbanásokat. Így legalább volt rá esély, hogy eltalálják a célpontot. Az elnöki különgépet balról megközelítő, 5 méter hosszú Patriot ezért inkább elzúgott Putyi repülője mellett, nem robbant fel mellette, késleltette a támadást. Hát ha távolabb van a célpont, és csak negyed másodperccel később, vagyis 400 méterrel hátrébb robbant fel. A jobbról érkező rakéta viszont a gép törzse fölött 20 méterrel, épp a szárny vonalában adta le a teljes erejét. A robbanó töltet a Patriot 900 kilós tömegének 1/10-ét tette ki. A 90 kilós repesz bombát a rakéta elejébe építették. A robbanás lökő ereje megtaszította a 70 méter hosszú Ilyuzsin Il-96-ost, miközben forró és éles acéldarabokat zúdított az elnöki gép szárny mögötti hátsó részére. A bomba töredékek és a szilánkok egyetlen könyörtelen giotin csapásként sújtottak le, és úgy megütötték a géptestet, mintha egy képzeletbeli óriás kalapács próbálta volna összezúzni. A pilóta fülkében tartózkodók, még ha be is voltak kötve, ezért érezték úgy, mintha betonfalba ütköznének, és a testrészeik kiszakadnának. A Patriot rakéta pusztítása a gép hátsó szekcióját érte, a tárgyalószobát. Épp azt a részt, ahonnan Putyin 2 perccel ezelőtt elrohant, de ahol továbbra sem volt bekötve senki. A székébe is csak a Kreml szóvivője Dmitri Peszkov ült vissza, és a helyettes kabinetfőnök Szergej Kirilyenko. De a robbanás pillanatában ők sem voltak még bekötve. Az ablaknál állókat a levegőbe taszította a lökés, hirtelen a súlytalanságban találták magukat, előre a gép orra felé repültek, és könnyű bábokként a szemközti falnak csapódtak. A testrészeik teljesen valószerűtlen alakzatban lebegve hánykolottak a térben, mert miután a falnak kenődtek, rögtön visszapattantak és fejjel lefelé pörögtek, mintha csak egy mosógép centrifugájában lebegnének. A sok száz kilónyi repesz ebben a pillanatban tépte fel oldalról a repülőgép testét, olyan könnyedséggel, mintha csak egy vékony konzervdoboz nyitott volna ki. A robbanás egyetlen másodperc alatt beszakította a burkolatot, a törmelék betört a gép testébe, és letarolt mindent. Bőrönnyi méretű darabok csapottak az üléseknek, az asztalnak, találták el a lebegő embereket, de aztán hirtelen megfordult a hurikán iránya. Nem befelé jött már, hanem kifelé. Az 5 méter átmérőjű lyukon a nyomáskülönbség elkezdte visszaszippantani mindazt, amit eddig a robbanás a gép testébe lökött. Az előbb még befelé zuhanó repülőgép darabok most hirtelen süvítő recsegéssel kirepültek, és tornádószerű szélviharral pár másodperc alatt eltűntek a tárgyalóból, ki a szabad térbe. Aztán szétszólottak az égen. De a húzat nem állt meg, hanem tovább dolgozott. Az imént még lebegő, de most már a padlóra visszaeső, ordítva, elkenődő, csontjukat törő, összecsuklott emberfigurákat, ezeket a rongybabákat szívta kifelé. Elkezdte összeporszívozni őket, aztán olyat sziszent, mint amikor elszökik a gáz a szifonból. Az imént még az ablakon átnézelődő politikusok, Putyin bizalmasai most egyesével pukkantak kifelé, néha a lyuk szűkületében elakadva és összegabajodva. Mentek, repültek a semmibe, 4 kilométeres magasságban az Áltály hegyvonulatai fölött. Néhányukat egyetlen pillanat múlva már a géptestén kívül ketté vágta a hátsó szárny, mert a szívóhatás centrifugája örvénylő suhintással csapta őket a géptest felső éléhez. Az aerodinamika könyörtelensége, ugye? Akik pedig valahogy mégis kijutottak a semmibe, akiket ott hagyott a száguldó roncs, összesen 4-en, azok a jéghideg levegő sokjától kábultak el. Annyi volt csak a különbség, hogy ők még egyszer, az életükben utoljára ráébredtek a földi lét végességére. Zuhantak lefelé a semmibe, kinyitották ugyan a szemüket, de csak lidérces álomnak gondolták azt, amit látnak, nem valós élménynek. Nem értették az esést, mert hát hogyan is érthették volna. Felfoghatatlan volt ez az egész, ahogy ide kerültek, ebbe a zuhanásba, hiszen miért is lennének ők most itt, a széles és üres térben, amikor az előbb még az ablakban kémlelték a távolba kanyarodó MiG-29-eseket. Az idegrendszerük pár másodperc alatt összeomlott, mert ez az emberi agy reakciója az extrém stressz helyzetre, a blokkolás. Az elnöki kabinett iroda vezetője a felpuffadt arcú, luftballon testűre hízott Anton Vajnó, aki háttal esett lefelé, látni vélte, ahogy kis késéssel még valakit kiszippant a lyukon a nyomáskülönbség, de már nem ismerte fel a Kreml szóvévőjét, Dimitri Peszkovot. Messze is volt már, az ég is lángolt, és a lidérc fény addigra olyan mélyen belehatolt, hogy elzsibbadt tőle mindene. Csúszott kifelé belőle az élet. Érezte az oxigén hiányt. Aztán megugrott a pulzusa, és Anton Vajnó hirtelen átszakította az élet célvonalát. Ilyettében olyan magasra szökött a vérnyomása, hogy lefelé zuhanva szívrohamot kapott. A kiukadt falu tárgyaló teremben csak a helyettes kabinetfőnök, Szergej Kirillenko maradt életben, mert a robbanás pillanatában elég messze ült a repülőn tátongójuktól. Épp leült. Ez volt a szerencséje. Vékony, izmos férfi volt. A robbanás ereje az asztal alá lökte, ott törte, zúzta magát pár másodpercig, de amikor megfordult az irány, Kirillenko meg tudott kapaszkodni az asztal lábában. A húzat ekkor már kifelé szippantott mindent, törmeléket embert, a tévéképernyőt a falról, sőt, még 2 fotelszéket is. A torrádó, amit csak tudott, kitépett a helyéről. Kirillenko kapaszkodott, ellenállt, harcolt a mindent kifelé söprő erő ellen, és végül győzött, mert a nyomás egy idő után kiegyenlítődött. Szerencsére elég távol volt a lyuktól, őt már nem szívta olyan erősen a légörvény, mint Peszkovot az imént, a szóvivőt, aki nem tudta tartani magát, és pár másodperc küzdelem után feladta, a sors pedig úgy sodort el, mint a lefolyóban az almahéjat a víz. Kizuhant a semmibe. A szél elsöpörte. Kirillenko érezte, hogy a gép lefelé bukik, hogy zuhannak, mégis azt gondolta, hogy akkor is itt kell maradnia, mert csak így lehet esélye. Feltápászkodott, belekúszott a legközelebbi székbe, és beszíjazta magát. Felült a halálos hullámvasútra, a záró szakaszra, a robogó lejtmenetre. Dübörögve rázott alatta a fémtest, a lyukon besűvített a szél, a megrepett óriási vascső a föld felé zúdult, de most már ő volt a bombában, ment lefelé, neki a kőhegyeknek. Gyumin szörnyet halt. A harcedzett testőr parancsnok az első lökéstől a pilóta fülke ajtó keretének vágódott. Az acél szegély középpel locsantotta szét a fejét, de meghalt a rádiós tiszt is, mert ő sem volt beszíjazva, csak állt és kapaszkodni próbált. A nyulánk Viktor Zolotov sem élte túl, ő a plafonnak csapódva törte el a nyakát, aztán a földre visszazuhanva a gerincét, de az már mindegy volt. Az Ilyuzsin Il-96-os jobb szárnyán mind a 2 hajtómű kiégett, a szárny vége letörött. A gép farokszárnya is megsérült, de a törzs a rajta tátongó 5 méteres lyuk dacára egyben maradt. A repülő közepén, a szárnyvonal előtti testőrszobában 6-an ültek. Ott senki sem kapcsolta be a biztonsági övét, 4-en mégis életben maradtak. Mint ahogy csodával határos módon túlélte a robbanás okozta a rázkodást, a Putyin után szaladó 3. testőr, Fjodor Satilov is, pedig ő csak állva kapaszkodott a pilóta fülke közelében. Most épp próbált feltápászkodni. A másodpilóta eltörte ugyan a bal karját, de magához tért, s a jobb kezével segíteni tudott Iván Kozsedubnak. Próbálták irányítani a gépet. 4000 méter magasról zuhantak 20 kilométerre a Kos-Agachi leszállópályától. A pilóta fülkében minden víjogott, csörgött, kattogott, úgy zörgött körülöttük a tér, mintha egy találatot kapott második világháborús vadászbombázó, füstölgő acélkoporsója lenne. A főpilóta zuhanásba vitte át a gépet éles szögben lefelé, 1500 méteres süllyedésbe 6 kilométerenként, hogy sebességet nyerjen, és a jobboldali hajtóművek nélkül is kormányozni tudja a repülőt. A keze olyan gyorsan járt, mint egy krupiénak, aki épp kártyát oszt a kaszinóban. Amit csak tudott, ellenőrzött, fölle, kapcsolt, mozgatott, kibehúzott, előre-hátra, hogy megtudja, mi roblott el és mi az, ami még működik a gépen. A baloldali hajtóművek közül is leállt egy. A négyből tehát csak egyetlen egy működött. A farok részen nem reagáltak a vízszintes stabilizátorok, a jobb szárnyról a végével együtt a csűrőlap is letört, de a magassági kormánylapátok működtek. Az oldalkormány viszont beszorult, próbálta kimozgatni. Nem fogunk odaérni. A hangja még annál is nyugodtabb volt, mint amikor az előbb a rakéták jöttek feléjük. Saját magával beszélgetett, nem a másodpilótának mondta, és nem is Putyinnak, akinek a becsapódás óta nem hallotta a hangját. Egyetlen szusszanását vagy levegővételét sem. Nem tudta, hogy az elnök éle, de nem mert hátranézni. Amikor a robbanás után egy perccel ezelőtt újra megkapaszkodott a kormányrútban, letörölte az arcára fröccsent vért. Kábán, az életbe visszatért front katonák botulatában fordította maga felé a tenyerét, a véres ujjakat. Kiürült tekintettel megnézte őket, aztán visszanyúlt az arcához, és a nyakához oda, ahol a fröccsenést érezte. Dörzsölte a helyét, hogy rájöjjön az ő vére. Sebet próbált tapogatni, de nem fájt semmije, és amikor újra ránézett a tenyerére, azon már elkenődött a vér, száradni kezdett, vagyis tényleg nem az ő vére. Hátulról fröccsent. Tehát lehet Putyiné is. Nem fogunk odaérni, ismételte meg dünnyögve, újra csak magának, hogy felfogja a következő akadály őrületét, annak a súlyát. Kopár kőhegyek között kell majd landolnia, ezt dobta neki a sors. A második hazárd játékot pár percen belül. Mindent vagy semmit a rulettasztalnál. Ránézett a másodpilótára, aki a törött karja ellenére a fájdalom dacára is bátorítólag bolintott felé, sőt, kacsintott egyet. Erőt próbált sugározni. Anton úgy csinál, mintha élvezné. Iván Kozsedub próbált visszamosolyogni rá, de neki ez nehezen ment, mert nem tudta ennyire könnyedén venni az életet. Volt egy nő, akit nagyon szeretett. Aztán lassan hátrafordult, hogy megnézze, végül mégiscsak megnézze, hogy mögötte mi a helyzet. Hófehér egyiptomi szobrot látott. Vladimir Putyint kővé dermedve. Egy mészkő fehérségű mozdulatlan figurát, aki összezárt lábbal ül derékszögben, mint egy szfinx, a karja a szék karfájára fektetve, párhuzamosan, egyenesen mereven. A körmeit belevájta a kárpitba, legalább 10 centi hosszan felszántva a szürke műbört. Éles csíkokban tépte fel, anélkül, hogy észrevette volna, mit is csinál. Az ujjai a körön vájta résben maradtak, görcsbe rándulva markolták a bélést, a halvány sárga, koszos szivacsot, de Putyin nem nézett sem a kezére, sem rá, csak meredt előre, egyenes nyakkal, mint egy sok ezer éves szfinx a piramis előtt, mozdulatlanul. Az arca csak egy maszk, fehér viaszmaszk. Kozsedub pont úgy veregette meg Putyin térdét, mint korábban a rádiós tisztét, amikor megkérte, hogy adja át a helyét. Amikor megkérte, hogy halljon meg Putyin helyett. Ez jutott most a főpilóta eszébe, mert Putyin mögött meglátta a rádiós holttestét. Még egyszer megveregette Putyin lábát, de az elnök most sem reagált. Sokkos állapotba került, látszott rajta. Túl fogjuk élni, Vladimir Vladimirovics, mondta Kozsedub a kőszobornak, de az nem mozdult. A főpilóta visszafordult a sípoló, vészjelzést köhögő műszerek felé, és megkezdte a 3 perces harcot az életükért.